Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Exertén és Zsurka Ilonával, mentálhigiénés szakemberrel, a Debreceni Egyetem oktatójával, Gerstenmaier György beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió budapesti stúdiójában Exterdéni Zsurkai Ilonát, nyugalmazott főiskolai adjunktust. Azért hívtuk meg a stúdióba, hogy az életéről, a hitéről, a kedvenc szentírási idézetéről, és arról, hogy mit jelent neki ez az idézet, beszélgessünk. Meg is kérdezném, hogy mi ez a választott szentírási idézet?
Köszönöm szépen a lehetőséget, és válaszolok. Ez a példabeszédek 18/21-e, ami így hangzik. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Amelyiket szereti az ember, annak gyümölcsét eszi.
Mondjon el egy olyan konkrét élményt, amikor önnek ez az idézet segített, vagy pedig szerepet játszott az életében.
Sok példát erről még nem tudok, mert ezt az idézetet most választottam körülbelül egy fél éve. Akkor én még nem is tudtam, hogy önök meghívnak engem, de nagyon tetszik nekem, hiszen a szakterületemhez is tartozik. Az élet és a halált, ahogy én ezt szerint fölfogom, lehetek olyan nagyon kedves, türelmes, empátiás, amikor életet megtarthatok. Ez túlzás, természetesen nem orvos vagyok, de a lelki életre gondoltam. És halált, fájdalmat okozhatok a durva, elutasító, nem együttérző kommunikációmmal. Így módon nekem ez azért tetszett, mert voltak éppen a kommunikáció hatalom, ez kétségtelen, de a nyelv, ahogyan kifejezem magam, és ahogy ahhoz kapcsolom a testbeszédet, a tekintetem, és a hangszínem, milyen módon történik. Így én szerethetek, szeretetet üzenhetek, és lekezelést is.
Volt-e olyan helyzet az életében, amikor tudatosan törekedett arra, hogy mondjuk a szavaival életet
igen adjon? Volt. Igen volt. Természetesen olyan is, amikor sajnos nem tudatosan, de bántó volt. A szépre úgy emlékszem, miután főiskolai oktató voltam, előtte pedig gimnáziumban tanítottam 20 évig ápolókat, és ott nagyon fontos volt véleményem szerint, és azt hiszem ma a tudomány szerint is, hogy ahogyan kommunikál az ápolónő a beteggel. Tehát nem csak az értelemre, hanem az érzelemre is gondolok, hogy milyen érzéseket üzen, tiszteli őt, vagy nem. Így és Gyulának van egy csodálatosan szép mondata, ő azt mondja, hogy nyelvi magatartásunkban benne van az ember megbecsülése, illetve lenézése. Tehát nekem ez egy rendkívül fontos. Tehát volt ilyen, természetesen. A legmegrázóbb az volt, amikor egy férfinek az arcán, bőrén, mindenhol kiütések voltak, ilyen sömörök, vörös, és nem szívesen állt meg senki, nem látogatták. És akkor gyakorlaton voltunk, még akkor ez szakközépiskolai, gimnáziumi tanár koromban történt, és mi oda mentünk egy fiúcskával, akiből ma Semmelweis Egyetemen oktató lett, orvos lett, és vele beszélgettünk. És a férfi elfordult, és mondta, hogy nem kötelező, mondtuk, hogy szívesen, önként jöttünk, és megnyílt a férfi. Én 2-3 percig indítottam ezt összesen, és azt követően a tanítványom naponta, amikor mentünk gyakorlatra, mindig hozzáment, és ez is motiválta ezt a fiút, hogy orvosi pályára menjen. Rendkívül okos fiú volt, és lehet, hogy fogom is majd mondani a nevét, most még nem akarom.
Meséljen egy kicsit a gyerekkoráról, arról, hogy milyen családból származik, honnan indult.
Én Nagyhalászban születtem, Nyíregyháza mellett, ez egy csodálatosan kedves, szép falu, a Tiszához rendkívül közel van, és ez meg is határozta a gyermekkorom. Az édesapám a faluban a földműves, nem a TSZ, a földműves szövetkezetnek egyik vezetője volt, édesanyám pedig varrónő. Mondhatom, hogy sok szépet kaptam tőlük. Édesapám egy 9 gyermekes család első gyermeke volt, és nagy-nagy szeretettel nevelt minket is, és mi 4 voltunk testvérek, és amit követelt is, nem csak kért, hanem követelt is tőlünk, hogy soha, hát a káromkodást nem is hallottam soha a családunkban, de a trágár szavakat sem. Tehát nagyon fontos volt tisztelettel és szépen beszélni magyarul. Édesapámat a nagyapám uradalmi kovács volt, és ott az úr tanította szépen magyarul beszélni. Úgy beszélt édesapám, mint egy magyar irodalom tanár, tehát rengeteget tanultam tőle, szerette a verseket. Édesanyámtól pedig a testtartást tanultam, mert azt mondta, hogy látod, hiába varrom a szép ruhát, ha nem húzza ki magát, csüng rajta. És én most már 70 éves vagyok, és a mai napig kihúzom magam, igyekszem, természetesen, ha izguló állapotban vagyok, akkor behúzom, de most látom szembe a riportot készítő embert, aki gyönyörűen kihúzta magát, és szépen. Igen.
Milyen jó lenne, hogyha figyelmeztetnének minket erre, mert nem csak azért jó, mert a ruha szépen áll rajtunk, hanem egészségi okokból is.
Igen, igen. Azt mondta egyszer egy ismerősöm, hogy nyisd ki, egy megbecsült tiszteletben álló orvos volt, azt mondta, hogy nyisd ki a vállad, nem csak a tüdőt kap sok oxigént, fölmegy az agyadba, és később történik az agymullás. Nagyon aranyos volt, igen. Úgyhogy ez is egy...
Ez tetszik, és valószínűleg tényleg így van.
Igen, tehát ha oxigén ellátása van az agyunknak, talán tovább emlékezünk.
Ezen túl majd igyekszem erre figyelni.
Hát önnek nem kell.
Tanulmányait hol kezdte? Nyíregyházán?
Nagyhalászban kezdtem az általános iskolát, és Nyíregyházán az Rinyi Ilona gimnáziumban érettségiztem. Ami rendkívül érdekes volt, mert akkor még a angol kisasszonyok voltak, és az osztályfőnököm Rozsnyóról származott, ő evangélikus volt. Rendkívül szigorú, és nem szerettük. Ma már akkora tisztelettel gondolok rá, mert olyan dolgokat tanultunk tőle, ami... A legnehezebb helyzetben is sikerült megoldást találnom szeretetre, de ugyanakkor távol tartani magunkat mindenféle durvaságtól, hazudástól. Tehát egy picikét néha olyan volt az osztályfőnök óra, mint a hittanórán lettünk volna. Zsóka néni csodálatos volt. Ez volt a gimnáziumi tanulmányom, és ott nagyon-nagyon szerettem a magyar irodalmat, tanító szerettem volna lenni. És akkor jelentkeztem a helybéli tanítóképzőbe, ahol az első részben a felvételi remekül sikerült magyar irodalom történelem, és utána a zongorához ült egy hölgy, és ütött le hangokat, és vissza kellett laláznom. Egyetlen egyet sem találtam el. És szomorúan néztek rám, hogy hát tanító nem lehetek. Nagyon-nagyon szomorú voltam emiatt, ma pedig hálát adok a jó Istennek, hogy nem vettek föl, mert jobban alakult az életem. És akkor ezt követően a faluban a tanácsházán az adóhivatalhoz raktak, ugye számítógép nem volt, és a pincéből folyton nekem kellett fölhozni a papírokat. Hát fárasztó és poros volt, és mondtam édesapámnak, hogy inkább bányász leszek, én nem akarok irodában ülni, de egy szép emlékem van, és ezt most már azt gondolom, hogy 50 év után el is mondhatom, hogy jött egy idős néni, és mondta, hogy nem tudja most az adót befizetni, mert most nincs pénze, és özvegy, és egyebek, és én pedig csaltam, és beírtam, hogy kifizette. Tehát akkor nem volt egy ilyen kontroll.
És nem jöttek rá?
Nem jöttek rá egyáltalán, úgyhogy én nagyon, ezt mostanában olyan büszkén mondom. Egyedül jött a néni, és nagyon-nagyon szegény volt.
De hát, ha itt tudott rajta segíteni, akkor...
Igen, én azt gondoltam, hogy ez olyan bűn, ami segít.
Én meg azt gondolom, hogy nem sok pénztől esett el az állam, de ez csak halkan
nagyon picikét kellett, és 50 évvel ezelőtt, tehát tényleg nem volt sok, de neki ez is nagyon sok volt.
Persze.
Igen, ezt követően, akkor most picit fölgyorsítva, elvégeztem az altató asszisztensi ma OKS-nak hívják, és ebben az időben a nyíregyházi kórházban egyetlen egy altató orvos volt, a főorvos, aki Németországban tanult, és hatan voltunk asszisztensek, és egyedül altattam. Én döntöttem el például éjszaka ügyeletben, hogy hogy altatok, és géppel, és egyebek. Ma, ha visszagondolok erre, azt mondom, hogy az altató orvos körül ott van az asszisztens mindent, és annak idején mindent egyedül csináltam. Ez volt a legalacsonyabb.
Van külön orvos, és az orvosnak van asszisztense.
Altató orvos és altató asszisztens ma így altatnak mindenhol már Nyíregyházán is. Értem. Sok éve. És ezt én egyedül csináltam. Na, ez volt a legalacsonyabb iskolai végzettségem is, és ez talán, ami, ha most visszagondolok, egy csodálatos.
Mi volt a feladat?
Dolog.
Mert hogy az orvosnak gond... Értem.
De akkor nem volt altató orvos, csak egy főorvos volt, aki nem volt éjszaka, mi pedig ügyeltünk éjszaka.
És manapság meg...
Manapság ügyel az orvos asszisztensével, és úgy altatnak műtéthez. Igen, igen. Uh-huh. És orvos dönti el, hogy. Ez egy érdekes szakasz volt. Ezért lehettem szakoktató a Kölcsei Gimnáziumban, aminek a fele akkor szakközépiskola volt, és ápolókat, amit az imént meséltem, ápolókat tanítottam, és voltunk kint. Gyakorlaton is ott volt ez a fiatalember, aki ilyen kedves
és mit
volt.
És oktatott
neki? Ápolástani dolgokat, a beteg testének tisztántartását, tehát mosdatást, etetést, aki nem tudja, az ágynak a tisztántartását.
Tehát akkor ilyen gyakorlati.
Gyakorlati dolgokat, igen, igen, gyakorlati dolgokat, de ez nagyon rövid ideig csináltam. Közben természetesen, amikor már oktattam, akkor kellett főiskolai végzettség, és itt Budapesten volt egészségügyi főiskola. Nyíregyházáról ide jártam havonta, és megszereztem ezt a főiskolát. Majd 90-ben Nyíregyházán megalakult ez a főiskola, és ott voltam egyik alapító tanár, tehát az egészségügyi főiskolán, ami a Debreceni Egyetem egészségügyi kara. Innen jöttem el agyuntusként, tehát már akkor agyuntusként dolgoztam, de a főiskolán megint végzettséggel, mert főiskolai szakoktatói végzettséggel nem lehet ott, és ekkor Debrecenben a Kossuth Egyetemen, a pszichológiai tanszéken elvégeztem a mentálhigiénész szakot, és ilyen módon meglett az egyetemi végzettségem. Bagdi Emőkénél, ezt hadd tegyem hozzá, igen.
A kedves hallgatók bizonyára ismerik Bagdi Emőkét, hiszen rendszeresen szoktuk előadásait közvetíteni, bizonyára hallottak már róla. És a főiskolán ott mit tanult? Ott is folytatta ezt az altatóasszisztensi vonalat?
Nem, ez már teljesen akkor más lett, tehát a Kossuth Egyetemen megszereztem a mentálhigiénis képzettséget, egyetemi végzettséget szereztem, és Bagdi Emőke volt ennek a résznek a vezetője.
Értem.
Tehát ilyen módon kerültünk kapcsolatba Emőkével.
És ezt a végzettségét utána hogy tudta hasznosítani?
Ezt követően kommunikációt oktattam a hallgatóknak, tréningeket, és mentálhigiénés ismereteket, ami a mentálhigiéne a pszichológiának az az ága, ami egészséges emberekkel foglalkozik.
Tehát olyanokkal, akik alapvetően, ha szabad így mondani, igen, akkor jól működnek.
Igen.
Tehát nincs semmi problémájuk, de mondjuk időről időre segítségre szorulnak valamilyen szinten.
Igen, ugyanúgy, ahogy minden ember, én is, tehát vannak félelmeim, szorongásom, krízisem, ami, tehát nem jutok el a betegségig. Ez az én szakterületem. Tehát a lélek egészségének a megőrzése a feladat, hogy ezeket jól tudjuk megoldani. Félelmet, szorongást és a krízist. Ezt tanítottam. És hogy ezt hogy kell kezelni.
És van ezzel kapcsolatban egy kedves élménye diákokról, vagy a tanításról?
Érettségi találkozó volt, és nagyon szép visszajelzéseket kaptam, gyakran van érettségi találkozó, de az egyik tanítványom olyan szépen mondta, hogy ő emlékszik arra, amikor fiatalként én őt tanítottam, akkor mondtam, hogy otthon is nagyon szép otthoni ruhába öltözködjön, mert mindnyájan különböző helyeken dolgozunk, és ott mindenki csinos lány. Hát otthon is akkor szép ruhába kell, és azt mondta, hogy ez neki annyira jó, mert a férje megdicsérte. Hát ez csak egy kisebb dolog, de a tanulást illetően, hogy mindig valamit, és tovább, és életünk végéig, és a szép irodalom szeretetét, illetve már akkor voltak, pedig elég nehéz helyzet volt még akkor, már akkor volt egy-egy megjegyzésem, ami arra utalt, hogy ha nem tudjuk megoldani, akkor a félelmet, szorongást oldja, ha a jó Istenhez imádkozunk, ha kérünk, ha olyan közösségben vagyunk, és hát az osztály egy része úgy nézett rám, a másik része elfogadta.
És ki tud emelni egy olyan eseményt, amikor már mint mentál higiénés szakember tudott segíteni egy olyan embernek, aki önhöz fordult?
Hát igen, de annyit hadd mondjak, hogy én nem főleg gyakorlattal, hanem a mai napig is inkább oktatások, előadásokkal foglalkozom.
Értem.
De igen, akkor elmondom ezt, az egyik barátnőm özvegyen maradt. Én is özvegy vagyok már, de neki nagyon sokat tudok segíteni. A segítő kapcsolat, írtam egy könyvet, a segítő kapcsolat a címe, és abból tankönyv lett 2004-ben. Na majd utána ezt a pályámról mondom. És akkor visszatérünk még ehhez, hogy befejezem ezt a gondolatot, és tanítjuk, hogy a segítő kapcsolatban a meghallgatás, segítő beszélgetés és tanácsadás. És ő azt mondta, hogy hallgass meg, és ekkor nagyon kell hallgatnunk, nem szabad kérdezni. Ő mit kért tőlem? Hogy hallgassam meg. Semmit nem segítettem az első alkalommal, és fölállt, és azt mondta, jobban érzem magam.
Tehát csak kibeszélt magát.
Igen, igen, ez a meghallgatás. Ezt kellene megtanulnia mindenkinek, ez nem kell különösebb, csak hogy hallgassunk el.
És ha valaki mondjuk zárkózottabb, de mi segíteni próbálnánk neki, akkor is csak, ha ő azt mondja, hogy hallgassuk meg, akkor meghallgatjuk.
Az egy nagy dolog, mert ha ő zárkózottabb és meghallgatást kér, akkor az egy nagyon nagy dolog.
Értem.
Igen.
Igen, szóval volt ez a pozitív élmény, hogy már azzal tudott neki segíteni, hogy meghallgatta.
Igen, igen. És ő úgy is fogalmazta meg, hogy jobban érzem magam. És én csak hallgattam, természetesen érezte, hogy ott vagyok. Érezte az empátiám, ráfigyeltem, a testtartásom mindenem elárulta, tehát a kommunikációnak a testbeszéd üzenete rendkívül fontos.
Említette, hogy írt egy tankönyvet, ennek hogy jött a gondolata, vagy hogy jött az ötlet, hogy tankönyvet írjon? Vagy ez egy tanulmánygyűjtemény, vagy mit kell erről tudni?
Igen, mondom. A mentálhigiénés képzés a 90-es években kezdődött, és én a második csoportba már bekerültem. És ott tanultam ezeket a dolgokat, ami a mentálhigiéné, nem is tudtuk mi, előtte nem is oktatták Magyarországon. És ennek volt a vezetője, Bagdi Emőke. És ott hát jegyzeteltem állandóan, és ittam a szavát, meg az egész személyisége egy csodálatos nő, és később a jegyzeteim már megvoltak, és főiskolán nagyon-nagyon készültem mindig, és egy erdélyi nő volt a kolléganőm, aki később a minisztériumba került, az egészségügyi minisztérium oktatási részére, és ő kért föl engem, hogy írjak már valamit a mentálhigiénéről. Hát én nagyon boldog voltam, és írtam, és az a címe, hogy segítő kapcsolat. Ez volt 97-ben, és akkor a későbbiek folyamán szóltak, hogy egy picit dolgozzam át, hagyja ki idegen szavakat, és ekkor átment a tankönyvbizottságon, és így lett belőle tankönyv. A mai napig megvan, és most ebben az évben harmadik kiadása van.
Ó, akkor keresett könyv.
Keresett könyv, és akkor most elárulok egy butaságom. Amikor tankönyv lett, akkor egy szerződést kaptam, és nagyon boldog voltam, mert 240 000 forintot kaptam. Hát ez nagyon nagy pénz volt akkor, és én el sem olvastam a szerződést, aláírtam, boldogan mentem haza, a szerződés pedig úgy végződött, hogy semmilyen jogot nem tartok fönn. Szeretném elmondani, hogy egy fillért nem kapok, és most a harmadik kiadása van, és a minisztériumban telefonáltak, hogy igen, hát keresett Nyíregyházától Sopronig. Jól van, a jó Isten így akarta.
Hát igen. Ez talán ez egy tanuló pénz volt arra, hogy a következőkben, ha lesz ilyen, akkor a szerződést jobban olvassa át.
Igen.
De azt hiszem, sokan vagyunk, akik ilyen hibákba belefutunk, és akkor abból tanulunk aztán.
Igen, és ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a mai napig most például a görög katolikusoknál van ilyen OK és képzés Nyíregyházán, és hetente egyszer szoktam ott előadni, és minden alkalommal úgy kezdem az előadásom, a tanításom, hogy van egy kérdőív, ami arról szól, szól, hogy precízen olvassunk el valamit, mielőtt aláírunk. És akkor elmondom nekik is a történetem, és valóban ebből tanulnak.
De ez a történet az azért jó, mert így sokan tudnak tanulni abból, hogy...
Amit én, igen.
Ahogy szokták mondani, okos ember a más hibájából tanul.
Biztos, ezt a nagyanyám mondta mindig. Abóta
meg még a sajátjából sem.
Igen.
De az már más kérdés. Úgyhogy igen, igen, kellenek ezek a történetek, hogy... hogy akkor így mi is elgondolkozunk, hogy na igen, így nem kell csinálni,
igen,
ahogy a példa mutatta.
Igen, igen.
Említette, hogy szereti a szép irodalmat. Van kedvenc írója, költője?
Hát a kedvenc költőm Adi, és csak akkor szerettem meg Adit, amikor nem középiskolában. Mert középiskolában olyan verseket tanultunk, ami engem kicsit még távol is tartott, de amikor jobban megismertem az ő kínlódásait, meg a Lédával való kapcsolatát, ahol a megaláztatások sorozata volt, azt követően nagyon, és miután egy szegényebb ember volt, ő fogalmazta meg egyik versében, és ezt is mindig mondom a tanítványaimnak, és tagolva mondom nekik a következő sort. Vagyok, mint minden ember, fenség. És akkor ezt úgy magyarázom, és mondom magamnak is, és a hallgatóknak is, hogy én tisztellek téged, elvárom, hogy te is engem. Tehát vagyok, mint minden ember, fenség.
Igen, azt hiszem, sokunknak lehet ez egy nagy feladat, hogy minden emberben meglássuk a fenséget.
Így van, igen. Ha én elvárom, akkor ugyanazt adjam a másik
hát
embernek.
Hát igen, tulajdonképpen arról szól, hogy mindenki egyenlő.
Igen, hát igen, nekem ez a modell,
is,
igen.
Előttünk is, a Jóisten előtt, meg aztán főleg.
Igen, igen.
Ott nincs különbségtétel.
Igen, igen.
Ha már a Jóistenről beszélünk, a hittel mikor találkozott?
Egészen gyermekkoromban a nagymamám vitt el Mária Pócsra. Csodálatos élmény volt. Kislány voltam, még egészen kicsi, és nem gyalog mentünk. Majd azt a későbbiek folyamára terveztem. És ezzel kapcsolatban nagymamámról egy mondatot el kell mondjak. Ez a 60-as években történt, ott Nagyhalászban már akkor TS volt. És a nagymama egyszer a tanácstól kért egy teherautót, hogy viszi kirándulni a tanyasi embereket. Hát ő mondta, jaj, jó, Zsurkai néni, tessék csak, jaj, de jó. Hát Zsurkai néni, nagymama elvitte a tanyasi asszonyokat Mária Pócsra. 3 nap múlva hívatták az édesapámat, hogy állítsd le az édesanyádat, hát miféle dolog ez. Hát apukám nagyon büszke volt erre, és mondta, hogy anyukám, hát hogy nem tetszett szólni, hogy hová. Azt mondja, fiam, azt sem kérdezték, hova megyünk kirándulni. Hát akkor miért mondjam nekik?
Mert akkor meg, ha mondta volna, akkor meg biztos azt mondják, hogy nem.
Biztos,
lehet,
hogy nem. Úgyhogy nagymama egy nagyon okos asszony volt, tehát ő vitt el a hittel kapcsolatban, igen, ő vitt el engem Mária Pócsra egészen kislányként. Édesanyám nagyon-nagyon vallásos volt, és sokszor kemény is. Tehát akkor még szombaton is dolgoztunk, és misére mentünk, délután pedig menni kellett, igen, őszintén mondom ezt, menni kellett litániára is, és már mikor 15-16 éves voltam, alig vártam, hogy egy kicsit barátnőkkel legyek a faluban, és nekünk litániára kellett menni, és gyerekek, mi volt a családunk, vagy maximum 6, a többi mind öreg néni. És édesanyámmal emiatt voltak konfliktusaim, majd 20 éves koromban, 21 éves koromban volt egy nagyon kemény testi lelki problémám, akkor eltávolodtam egy kicsit. Akkor csak nagy ünnepeken mentem templomba. Mentem, és úgy gyakran kérdezte édesanyám, és mondtam, hogy jó, igen, rendben van, de akkor már nem otthon laktam. És a későbbiek folyamán, egy 30 év után ismét, ugyanúgy, ahogy gyerekkoromban.
Visszatalált.
Igen, igen.
Igen. De milyen jó a Jóisten, hogy így megtart.
Én nagyon örülök. Igen.
Visszavezet igen. Magához.
Igen.
Olykor-olykor. Furcsa módokon, de visszavezet. Nagy örömömre szolgál, hogy egy irodalom szerető és kommunikáció szerető emberrel beszélgethettem itt a Mária Rádió budapesti stúdiójába. Én nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Műsorunkban Exterténé Zsurka Ilonával, mentálhigiénés szakemberrel, a Debreceni Egyetem oktatójával, Gersten Mayer György beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió, a lélek hangja.